Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és minden kedves egybegyűltet szombatnapi Isten tiszteltünk alkalmából. Nyissuk meg a Bibliánkat Pál apostol Filippi beliekhezét leveleinél, és a Filippi beliekhezét levélből olvasom a 4. fejezet 6. versét. Tehát Filippi beliekhezét levél 4. fejezet 6. versét olvasom. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt. Ugye hát az alapigéből már sejthető, hogy a mai alkalommal a hálaadásról szeretnék szólni, és legfőképpen abban a vonatkozásban ilyen gondolatébresztő jelleggel, hogy milyen dolgokért is adhatunk hálát. Vagy hozzátenném, hogy még a legsötétebb helyzetekben is, még külsőleg legreménytelennek tűnő helyzetekben is miért adhatunk hálát. De először azzal kezdeném, talán meglepő a kezdés, hogy a boldog, örömteli keresztény életnek van igazán vonzereje. Tehát ugye az eléggé szomorú dolog, amikor az Isten törvényét esetleg úgy fogjuk fel, lehetséges ez, bár felzúdulhatnánk és mondhatnánk azt, hogy ó, hát ez lehetetlen, amiről beszélek, hogy úgy fogjuk fel az Isten törvényét, mintha ő korlátokat állítana elénk, hogy ez se szabad, az se szabad, semmit sem szabad, és ami megmarad, hát azzal a szabadsággal csak úgy élhetünk, hogy akkor, mint aki két citromba beleharapott, úgy megyünk végig az életünkön. Ugye nyilvánvalóan egy ilyen keresztény élet az nem tud vonzó lenni. Most nem azt értem én a vonzón, hogy éljünk olyan keresztény életet, hogy az mindenki számára vonzó legyen, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy Krisztus tökéletesen ilyen életet élt, és mégsem volt mindenki számára vonzó ez az élet. Tehát mindenki számára, az összes földön élő összes ember számára vonzó keresztény életet élni lehetetlenség, mert az nem keresztény élet lesz, hanem az a széles úton járás lesz megalkuvásokkal teletűzdelve. De viszont egy keresztény életének mégis olyan szempontból vonzónak kell lenni, hogy boldog, örömteli keresztény életnek kell lennie. Hiszen valóságban ennek lesz vonzereje. Ugyanis annak, hogy azt mutatja be az ember, hogy az Isten törvényében járás az nem korlátok sokaságát jelenti. Noha vannak benne korlátok, de az azért van, hogy ne az olyan öröm töltse ki az életünket, ami a bűn ideig óráig való gyönyörűsége. És erre figyelmeztet az apostol itt az igeversünk előtt, 2 verssel előrébb, ugye a 4. fejezet 4. versé így szól: örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Tehát azt mondja a Pál apostol, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Hát az ugye az utolsó része, az egy hangsúlyozása ennek. Az első rész, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Tehát ez minden időben igaz volt, hogy egy boldog, örömteli keresztény életnek van vonzereje, hiszen az ember alapvetően boldogságra teremtetett. Ez meg is valósulhatott volna töretlenül, hogyha nem lépünk a bűn útjára. Most fogalmazhattam volna, úgyhogy az első emberpár nem lép a bűn útjára, és akkor mindjárt fel is mentenénk magunkat, hogy hát igen, hát amiatt nem boldog a mi életünk, mert bezzeg, Ádám és Éva ezt tette, ha ő nem ezt tette volna, akkor igen, el se tudjuk képzelni, hogy milyen életünk lenne. Én is néha elgondolkodtam azon, hogyha nem olyan világba születek bele, ahol már fellázadtak az Isten ellen, és én is úgy születek, hogy bűnre való, önzéssel való hajlással együtt születek már a természetemben. Vajon milyen lenne egy olyan világban élni, ahol nincs ez? Ahol a teremtett értelmes lények azok Sátán kísértésével szembesülve azt mondták, hogy mi nem állunk a kísértő mellé, és megmaradtak Isten hűségén. Tudjuk nagyon jól, hogy a föld lakóit és az angyalok egyharmadát kivéve, az összes értelmes teremtménnyel ez történt. Néha én is elgondolkoztam azon, hogy milyen lehet egy olyan világban élni. Kicsit segít az, hogy a végidőre elhívott profétája Istennek, neki van olyan látomása, ahol elragadtatott egy ilyen világba is, és látta, hogy milyen lények élnek ott. De valami elképzelésünk nekünk is lehet erről, ugyanis járt valaki itt a Földön, aki soha nem vétkezett. Ugye ez Krisztus volt. És milyen érzés lehetett, milyen tapasztalás lehetett keresztelő Jánosnak, amikor Krisztus eljött hozzá, hogy keresztelje meg őt. Ugye, mert János ezt ki is fejezte, hogy mit mondott János, úgy nagyjából nem kell szó szerint idézni. Igen, hogy nekem kellene általad megkereszteltetnem, és te jössz én hozzám. És vajon mit láthatott Krisztus tekintetében? Hát valami olyasmit, amit semmilyen más ember tekintetében nem láthatott. Ami megfogta Pilátust is, ugye később. Hiszen Pilátus is, bár hajlamos volt elhamarkodott, sőt kegyetlen ítéleteket hozni, igazságtalan ítéleteket hozni, és azt végre is hajtatni, de mégis Krisztust, noha milyen behatóan nem ismerte az Isten tanításait, sőt egyáltalán nem ismerte, de mégis Krisztus nagyon is vonakodott elítélni. Ugye ő egyszerűen annyit látott Krisztusban, hogy viselkedik a kihallgatások, szidalmaztatások közepette, és már ebből levonta azt a következtetést, hogy ő valahogy más, mint azok az emberek, akikkel eddig találkozott. Na most keresztelő János is nyilván ezt látta, tehát valami elképzelésünk nekünk is lehet a bibliai leírások alapján arról, hogy milyen lehet vajon egy ilyen ember tekintete, aki soha nem vétkezett. Tehát ez csak egy ilyen kis eszmefutatás volt, mert mi ebbe a világba születtünk bele, de annak ellenére is azt mondom, hogy bár a bűneset, ezt a boldog, örömteli harmóniát, ami volt az Isten és a teremtménye az ember között, ezt megtörte, és akadályt emelt, de az Isten gondoskodott arról, hogy mégis élhetünk egy boldog, örömteli életet, noha az nem tud kiteljesedni teljesen a bűnvilágában, mert itt mindig is lesznek akadályok, mindig is lesznek nehézségek, mindig is lesznek meg nem valósult elképzelések, és most nem olyanokra gondolok, amelyek adott esetben helytelen elképzelések lennének, mert az még áldás is, hogyha nem valósul meg. De adott esetben helyes dolgok sem biztos, hogy a bűnvilágában mindig megvalósulnak. Ennek ellenére lehet örömteli életet élni, hiszen az apostol már jócskán benne a bűnvilágában, ugye nagyjából 2000 évvel ezelőtt fogalmazta ezt meg, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Itt egy dolgot kell elkerülni, amit itt hangsúlyoz is az ige, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Örüljetek az Úrban mindenkor. Tehát ne olyan örömforrásokat keressünk, amelyek bár örömforrások, de nem lehet rájuk azt mondani, hogy örüljetek az Úrban. Mert ugye a bűnnek is van, az önzésnek is van, az önző cselekedeteknek is van ideig, óráig tartó gyönyörűsége. Tehát erre vigyázni kell, hogy bár egy örömteli, boldog keresztény életre törekszünk, és arra törekszünk, hogy bemutassuk azt, hogy keresztényként is lehet egy örömteli, boldog életet élni, de nehogy átcsúszunk abba a végletbe, hogy ez már egy olyan élet legyen, amely a széles útnak az öröme. Hiszen azért ugye ott a világi emberek között sem csak olyan emberekkel lehet találkozni, akik sanyarú arccal mennek végig az életen. Tehát erre nagyon vigyáznunk kell, hogy valóban az Úrban örüljünk mindenkor. De a hálával kapcsolatban miért is kezdem akkor ezt az egész eszmefuttatást az öröm kérdésével? És még egy dolgot említenék, ugye a Korintusi levélben szerepel egy olyan ige is, hogy milyen adakozót szeret az Isten. Jókedvű adakozó, tehát egy jókedvű, örömteli adakozót szeret az Isten. Ugye ez is olyan érdekes dolog, mert ha ma megnézzük azt, hogy hogyan szokás adakozni, adott esetben mondjuk, akkor mondhatnánk azt, hogy hát azért ugye Krisztus követőinél van, aki sokkal nagyobb mértékben is adakozik. De az adakozásban is mi az, ami döntő? Hogy milyen lelkülettel adom? Így van. Hiszen lehet, nem az összeg maga a döntő, hanem milyen lelkülettel adom. És lehet, és hogy milyen cél, milyennek a célja? Hogy egyáltalán mi késztet engem arra, hogy adakozzak? Mert ugye adomány és adomány között is van óriási különbség. Van, akik óriási adományokat tesznek, de leginkább azért, hogy ismerté váljon az ő nevük, ismert legyen az ő vállalkozásuk, tehát végül is nagyon sokszor az húzódik meg mögötte, ami egyébként e világban nagyon sok minden mögött meghúzódik, még azok mögött is, amikről nem is gondolnánk, hogy ez van mögötte, a pénz. Ugye nagyon sokszor azt látjuk, hogy hát furcsa azt mondani, hogy valaki adakozik azért, hogy több pénze legyen. Igen, van ilyen, és nem is kevés. De ugye az igazi adakozásnak nem ez az ösztönző ereje. Az igazi adakozásnak az az ösztönző ereje, hogy szinte elfeledkezik az ember magáról is, és azért ad, hogy másoknak jobb legyen azáltal. Ez a jobb, ez lehet, hogy fizikai értelemben, lehet, hogy életszínvonalban lesz jobb, lehet, hogy lelkileg, lehet, hogy mindenféle értelemben jobb lesz. Hát hiszen gondoljatok a szegényasszony két fillérére, az a farizeusok adományaihoz képest a semmivel volt egyenlő, ha az összeg nagyságát nézzük, és mégis ugye ez az, ami a Bibliába belekerült, és ez az, ami nagyon sok embert indít azóta is arra, hogy a nincsből is lehet adakozni. Tehát ilyen értelemben a jókedvű, tiszta lelkű, nemes célból adakozó embert szereti az Isten, ugye megint ez a jókedvű, örömteli fogalom kerül elő. És itt is tulajdonképpen ezt a két igét is említhetném, ugyanis amikor azt mondja Pál, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, itt ugye van a helyén egy görög szó, és amikor azt mondja a 4-6-ban két verssel hátrébb, hogy a imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, akkor az öröm és a hála az új szövetségi görögben két olyan szó, aminek a szótöve, ilyen csúnya szóval mondva az etimológiája, a származása, az ugyanonnan származik a két szó. Tehát nagyon érdekes, a görögben az öröm és a hála az két olyan szó, ami ugyanonnan ered. Ugyanaz a származása a két szónak, akinek van mondjuk olyan Biblia program, ez teljesen, ugye nem a reklám helye, félreértés ne essék, a távol legyen, csak azért mondom, ez teljesen ingyenesen letölthető, azt nem állítom, ez a modul is ingyenes, nem tudom, de ott megjeleníti azt, hogy milyen görög szavak vannak az egyes magyar kifejezések mögött. De hát nyilván, hogyha az ember ezt részletesen akarja nézni, akkor be lehet szerezni, akár vannak interneten is, meg könyvalakban is, ugye görög-magyar, magyar-görög szótár, akit nyilván, ha ilyet akar az ember, akkor az új szövetségi görögöt kell, mert a mai magyar beszélt göröggel azért vannak eltéréseket, gondoljuk meg, hogy eltelt azért közte majd 2000 év. És ha mondjuk arra gondolunk, hogy a halotti beszéd, ami azért nem 2000 éves, ugye egy régi szövegemlékünk, azért ott is azért hegyezni kell a fülünket, hogy mindent megértsünk, pedig az nem 2000 éves, hanem annál jóval kevésbé régi. Tehát azért a nyelvben azért ilyen időtávon nagy változások vannak, de amit hangsúlyozni akartam az, hogy a szótő az ugyanaz mind a két esetben. Tehát nagyon érdekes ez, hiszen de ugyanakkor természetes is. Mert egy hálás lelkület az akkor tud megjelenni az életünkben, ha mi boldogok vagyunk olyan azok között a körülmények között, amit az Isten megenged az életünkben. És itt ugye ismét előjön az a kérdéskör, amiről én is sokszor beszéltem már, és mégis bele tudtam esni abba, hogy elkezdtem azon gondolkodni, ami nem teljesül, hogy amikor nézi az ember a saját életét, akkor mit figyel elsősorban? Azokat a dolgokat nézi, amik mint áldások jelen vannak az életében, vagy azokat a dolgokat nézi, amik valamiért nem valósultak meg. És hogyha az ember Isten segítségével nevelődik, hogy úgy mondjam, alakul, formálódik belülről, akkor egyre inkább hajlamos lesz azokra a dolgokra helyezni a fókuszt, amik mint áldások jelennek meg az életében. És ilyenkor akkor is tud örömteli életet élni, amikor egy másik ember, ha kívülről ránézne az életére, akkor azt mondaná, hogy hát minek körül ez az ember. És ugye a Pál apostol életére is, ha ránéznénk így kívülről, és csak a szenvedés sekre, a nehézségekre helyeznénk a fókuszt, akkor azt mondhatnánk, hogy hát most nagyon érdekes, hogy a Pál ezt írta. Hát ugyanakkor beszélt arról is, hogy milyen nehézségek érték az evangélium hirdetése közepette. De ő nem ezekre figyelt, ezt megemlítette, és ahhoz képest, hogy mennyi Pál írat van a Bibliában, ezeknek a szakaszoknak a terjedelme minimális a páli levelek összterjedelméhez képest. Tehát ő megtanulta azt, hogy örüljön az Istentől kapott áldásoknak, az örömforrásokra tekintsen, és ne a nehézségeket helyezze a fókuszpontba. És ilyen módon egy örömteli lelkület uralta Pálnak az életét, és ez a hálának a legjobb táptala, és a hálának a legjobb fenntartója. De nem csak az új szövetségi görögben van hasonlóság azért ezen fogalmak között, hiszen hogyha egy magyar szótárban megnézzük, hogy mi a hála, most nyilván elő lehetett volna venni mondjuk könyvtárból különböző szótárakat, interneten is megvannak ezek megfelelői, de én most kíváncsi voltam arra, hogy mondjuk a mesterséges intelligencia, ami ugye mesterséges intelligencia javarészt mit tud? Hát azokat a dolgokat tudja, amiket valamilyen, amikhez hozzáfér valamilyen formában, amit beletápláltak. Mit mond erről így összegzésképpen? És a háláról a következőt, nem olvasom fel most az egészet, csak egy részét. A hála szó jelentése köszönet, és a jótevővel szemben érzett kötelezettségérzés. Ugye hát valóban, hogyha valaki valami jót tesz az embernek, akkor azt ugye hát ma az elég világos, hogy illik úgymond megköszönni, de ezt nem azért köszöni meg az ember, mert illik, hanem mert szívből jön, tehát tényleg örülök annak, amit tett, és ugyanakkor ez jár egyfajta kötelezettségérzéssel is. Ugye egyébként az Isten irányában is így van ez, csak az Isten azt szeretné, hogy ez a kötelezettségérzés ne ez legyen a mozgatórugó, hanem mi legyen a mozgatórugója a cselekedeteimnek. Ugye az Isten szeretete, hogy azt találjon visszhangra én bennem. És mit mond az örömről? Azt írja, hogy az öröm szó jelentése kedvező eseményekből származó derűs, vidám lelki állapot, kötődhet adott eseményhez, hát eddig erről szólt, vagy egy általánosabb életszeretet vidámság is lehet. És azért ezen a ponton kapcsolódik leginkább össze az öröm a hálával, hogy az öröm az lehet egy általánosabb életszeretet vidámság is. Amit szoktak így is nevezni a magyarban, hogy életöröm, ugye? Az örömnek, az életnek az örömteli oldalát látja, ezt úgy is szoktuk néha mondani, hogy a napfényesebb oldalán van, de hát azért, ha gondolunk Pál apostolra, akkor mindjárt értjük, hogy az a napfényesebb oldal az nem feltétlenül jelent abszolút jólétet, hiszen Pál is ugye azt írja, hogy ő megtanult bővölködni, de szűkölködni is, és ugyanakkor meg pláne nem jelent nehézségek nélkül életet. De ennek ellen is lehet egy ilyen életszeretete, egy általánosabb életszeretete, egy vidámsága az embernek, és ez tényleg itt összekapcsolódik már a hála szóval is valamilyen mértékben, de nagyon érdekes a görög, hogy ott ugyanaz a két szónak a szótöve. És ezek után felvetődik a kérdés, hogy miért is van okunk örömre. És ilyenkor talán célszerű azoknak a illetve hálára is. Tehát ezt a kettőt nagyon sokszor váltó fogalomként is használja a Biblia. Miért is van okunk hálára? És először talán célszerű azok szemüvegén keresztül tekinteni a hála fogalmára, akik fent vannak közülünk már a mennyben, Isten közelében. Hányan is vannak ők? 24-en ugye, és közülük ismerünk név szerint hármat is, így van. Tehát és a 24 vénről olvashatunk például a Jelenések könyvében is, és a Jelenések könyvében van több olyan szakasz is, ahol bepillantást nyert János apostol, aki az egész Jelenések könyvét egy szombatnap alatt kapta látomásban, bepillantást nyert a mennyei Isten tiszteletbe. hogy milyen a mennyei istentisztelet. Tehát a mennyei istentiszteleten jelenleg kik vannak ott? Hát nyilván, hogy az Isten. Az Isten hűségén maradt angyalok, és el ne felejtsük ezt a 24 vént, ugye? Mert most helyezzük a fókuszt elsősorban rájuk, hogy vajnők hogyan nyilatkoznak a hála kérdésével kapcsolatban. És keressük, nyissuk meg a Bibliánkat Jelenések könyve 4. fejezeténél, tehát Jelenések könyve 4. fejezetéből nézzük meg, hogy ez a 24 vén, ez hogyan nyilatkozik a hála kérdését illetően. Egyébként nagyon sokszor érdekes az, hogy ha rákeresünk a Bibliában a hála szónak az előfordulásaira, rengeteget fogunk találni, de nagyon sokszor olyan történeteken keresztül is elénk tárja a Biblia a hálát, ahol ez a szó ott sincs. De az egész történetből az látszik, hogy ez a történetnek a lényege. És akkor nézzük meg, hogy a 24 vén miért is hálás. Olvassam Jelenések könyve 4. fejezetéből a következő verseket, a 9. illetve a 10. verset. És mikor az élőnek dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a királyi székben ül, annak, aki örökkön örökké él, leesik a 24 vén azelőtt, aki a királyi székben ül, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi. Miért is? Erre ad választ a 11. vers. Méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, a te akaratodért vannak, és teremtettek. Tehát azt mondja, hogy a hálaadásuknak az az alapja, itt legalábbis erről az alapról szól, hogy méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget, tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, a te akaratodért vannak, és teremtettek. Tehát az egyik, amiért hálát adhatunk, ugye az, hogy egyáltalán létezünk. Tehát magáért a megteremtésünkért, az életünkért, ahogy szoktunk fogalmazni. És nézzétek meg, hogy amikor az ellenség támadja ezeket a pontokat, mert nyilván ezeket is támadja, akkor ezt hogy lehet a leghatékonyabban támadni? Hát a leghatékonyabban úgy lehet támadni, hogy nincs is teremtő. Tehát úgy lehet támadni, hogy hát te azt gondolod, hogy a teremtés által jöttél létre? Hát nem, hát te az evolúció által jöttél létre, ugye? Az evolúciós elmélet az mit csinál ilyen értelemben? A teremtőt kiveszi a képletből. És már is megszűnt az, akinek hálát adhatnék, úgymond, idézőjelbe téve. Tehát az életünkért, a létezésünkért, és nézzétek meg, hogy a 24 vén, aki ott él Isten közelében, és nem csak most él Isten közelében, hanem Isten közelében élt földi élete során is. Ők győztek az önzés fölött, ők legelsősorban ezért már rögtön hálát adnak. Nem veszik természetesnek azt, hogy léteznek, hogy van életük, hanem ezt az életet az Istentől kapták. És az Isten akaratából léteznek, ha az Isten nem akarta volna, akkor ők nem léteznének. Mert ebből ez is következik. Isten akaratából létezek, ha az Isten nem akarta volna, akkor nem léteznék. Ugye ez egy egyszerű matematikai, logikai összefüggés, amit így hívnak, már elnézésre előjött bennem a matek tanár, ha A, akkor B, ha nem A, akkor nem B. Ugye tehát, ha az Isten akaratából én létezek, tehát az Isten akarta, akkor létezek, ha az Isten nem akarta volna, akkor nem léteznek. Tehát egyszer itt se lennék, se én, se ti, se semmelyikünk. És a 24 vén ezért is hálát ad. Most lehet olyan sötét élethelyzet, ameddig élek, hogy ezért nem tudok hálát adni? Hát nem lehet. Hát ugye eleve addig, amíg van életem, addig ez egy stabil pontja a hálaadásnak. Na most lapozzunk egy fejezettel hátrébb, és az 5., illetve hát lapozni nem is nagyon kell, mert az 5. fejezet a szokásos töredelésben az ugyanitt található. És itt is olvashatunk arról, hogy miért is adnak hálát a 24-vén az Istennek. Itt ugye talán egy kicsit előrébb kezdeném, a 6. versnél. És láttam a királyi szék és a 4 élőlény között, és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet, 7 szarva és 7 szeme volt, amely az Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. És eljött, és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. Ugye ez azután történt meg, hogy János apostolról azt mondja az írás, hogy ő igen, sírt. Miért? Mert nem volt senki, egészen eddig, amíg ez meg nem történt, nem volt senki, aki ezt a 7 pecsétes könyvet elvehette volna, sőt még egyáltalán csak ránézhetett volna. És itt ugye jött a megkönnyebbülés az apostol részéről, hogy volt valaki, a megöletett bárány, aki ezt elvehette, tehát nem csak rá tudott nézni, hanem el is vehette. És mikor elvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. És énekeltek új éneket mondván: méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecsétjeit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból, és nyelvből, és népből, és nemzetből. Tehát itt azt mondja, hogy itt a hálaadásuknak egy másik oka nyílik meg előttünk, nevezetesen az, hogy így fogalmazott az ige, hogy mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által. Tehát a másik dolog, amiért hálásak lehetünk, ez megint csak nagyon logikus, ugye az a megváltásnak a ténye, és a megváltás művének az Isten általi véghez vitele. Ugyanis hiába élnék, ha nem volna reménységem. Ugye akkor ez egy milyen élet lenne, hogy adott nekem az Isten egy életet, mondjuk lejött a földre, és bemutatta, hogy lehet bűn nélkül is élni, bűnre hajló emberi természetben nagyszerű. Adott egy példát. De milyen lenne a mi életünk, hogy a Getsemánéban letörölve a véres verítécseppeket a homlokáról felállt volna, és visszament volna az atyához. Visszamehetett volna? Vissza. Mert ez az áldozat, ez az isteni szeretettörvény fölött volt már. Tehát ő azzal a szeretettörvényt betöltötte volna. De lenne bármiféle reménységünk? Semmi. Tehát ugye a megváltás nélkül, ha van egy életünk, annak még örvendezhetnénk, hogy élünk, de utána meghalunk, és ott vége a történetnek. Tehát a megváltásnak a kidolgozása az, hogy a megváltás tervét az Isten életbe léptette. Ez megint egy olyan indok, amiért mindenkor hálát adhatunk, még a legsötétebb körülmények közepette is. Mert tegyük fel, ilyen is elképzelhető, bár nem hiszem, hogy a legtöbbünknél ez igaz lenne, szerintem nagyjából senkinél nem igaz, de elképzelhető ilyen helyzet, hogy valakinek mondjuk e földön semmiféle örömforrás nem jut, tényleg az életéből minden kikapott, minden belülütött ki, de akkor is megvan az örök életének a reménysége. Még akkor is. Azért nem hiszem, hogy túl sok olyan embert ismernénk, akinek ilyen az élete, hogy minden, amihez nyúl, az félre sikerült, az félrement, az rossz lett, de még ha ilyen lenne, akkor is megvan ez az örömforrás, hogy igen, kaptam egy életet, és az Istennel együttműködve visszaalakulok Krisztus képmására, ez kölcsönös együttműködés, noha nem egyenlő felek együttműködése, de az én együttműködésem is kell hozzá, akkor ott lesz előttem a boldog, reményteli örök élet, ahol semmilyen árnyék nem lesz, ahol semmi nem fogja beárnyékolni azt, hogy az Isten szereteti kiállhatasson akárhova, akármilyen mértékben. Mert most a bűn világában ez korlátokba ütközik. Az én életemben mi tud lenni a korlát? Hát leginkább én. Így van. Tehát a legerősebb korlát én tudok lenni. De ennek ellenére mégis az Isten velem együttműködve legyőzve az időnként felerősödő ellenállásomat. Ugye persze ez én is kérlek, hogy úgy döntsek végül. Ne utasítsam vissza az Isten minden közeledését. Végül is győzelembe segít, akkor egy boldog, örömteli örök életem lesz, amely olyan boldog lesz, most ezt nehéz így elképzelni, amíg nem jutunk oda, hogy a Biblia azt mondja róla, hogy ennek az életnek még a jó dolgai is ingyen se említetnek. Hát ugye akkor ebből valamit lehet már sejteni, hogy mennyire lehet ez egy boldog, kiteljesült élet, hogyha ennek az életnek a valódi örömteli dolgai még ingyen se említetnek. Mert az, hogy rossz dolgai ingyen sem említetnek, hát az természetes, de hogy semmi nem említetik erről, még az örömteli dolgok sem. Tehát ez tényleg egyszerűen el kell, hogy gondolkodtassa az embert, és ez a legsötétebb helyzetekben is tud örömforrást adni, hiszen az örök élet ajtaját nem tudja senki se bezárni előttem, csak én magam. Tehát semmilyen emberi rossz indulat vagy sátáni ördögi terv ezt az én beleegyezésem nélkül nem tudja véghez vinni. Tehát ez már két nagyon stabil pont, amiért is örülhetünk, ugye. Na most azért egy kicsit tágítsuk ezt a nézőpontot, ugyanis nem olvastam itt végig az 5. fejezetből, csak a 9. versig, néhány verset, viszont ha a 10. verset is hozzátesszük, akkor még egy kicsit tágul a hálaadásnak a horizontja, ugyanis az azt mondja, hogy tehát nem elég úgy mond azt, hogy megváltottál minket, tehát megnyitottad az örök életnek a kapuját előttünk, és nem csak megnyitottad, és azt mondtad, hogy na járjál rajta. Aztán persze, hogy akkor tapogatóznánk, mint vak a sötétben, vagy mint a világosban, és egyszerűen hol ide, hol oda mennénk, nem tudnánk biztos utat, de ő adott egy útmutatót, megmutatta, hogy hogy lehet élni, és ezen végig vezet minket, mint egy fogva a kezünket. De nem áll meg itt a dolog, hanem a 10. versben úgy folytatják a vének, hogy és tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. Tehát ugye a megváltásnak a betetőzése az, hogy az ember, a bűnös ember, hogy szokott viselkedni egyébként? Hogyha valaki mondjuk nagy bűnökből megtér, akkor ahhoz elég sokszor úgy viszonyul az ember, hogy na hát ülj be oda a hátsó sorba, lehetőleg olyan hátra, hogy ne is nagyon lássak el odáig, az esetemben ez könnyen menne, ahhoz nem kéne nagyon hátra ülni, ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés volt utalván arra, hogy milyen sassz szemem van, de az ember nagyon sokszor így reagál erre, hogy először bizonyíts be, hogy te tényleg megváltoztál, tényleg más emberre lettél, és akkor majd talán szóba állok veled. Na most ugye a megváltás terve, amikor végigfut, akkor az Isten, ha így állna hozzá az emberhez, akkor azt mondaná, hogy kvázi összegyűlnének ott mondjuk minden, vagy küldött gyűlésen mondjuk a különböző teremtett lények közül eljönnének néhány, és akkor azt mondja, hogy az megváltott embereknek ott az utolsó sorban van a helyük, hát ezt a rettenetet, hogy ők engedtek a sátánnak, ilyen iszonyatot rázúdítottak erre a földre, mert mi magunk is engedtünk, nem csak Ádám és Éva, ugye? És hát ezért ott a helyünk az utolsó sorban, hanem éppen ellenkezőleg működik az Isten, hanem mit csinál? Hogy ezt az egyetlen sötét foltját a teremtésnek, miután kihozta az emberek egy részét a bűnből az emberekkel együttműködve, még meg is dicsőíti. Ugye ezt másutt is szól erről az ige, de itt is szól erről, hogy ugye tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. Tehát gyakorlatilag még meg is dicsőíti ezt, tehát másik még egyértelműbben szól erről az ige, amikor gyakorlatilag azt mondja, hogy az Isten királyi széke benne lesz. Tehát, hogy ez valami elképesztő, hogy az egyetlen egy lényt, amelyik fellázadt az angyalok egyharmadán kívül az Isten ellen, és engedett sátán kísértésének, azt az egyetlen egy lényt, azoknak a megtértjeit és megszentelődöttjeit még meg is dicsőíti az Isten, és meg az Isten királyi széke is közöttük lesz. Hát ennek az előképe is itt van már, hogy tettél minket papokká és királyokká, és uralkodunk a földön. Tehát nem elég az, hogy kvázi most akkor néhány tízezer vagy millió éven keresztül tanuljál, és majd ha már eléggé felfejlődtél, akkor majd. Hanem már ugye visszaállítja rögtön a győzteseknek azt a helyzetet, ami volt a bűneset előtt. Tehát még meg is dicsőíti azokat, akik az Isten útját választották, és a legnehezebb körülmények közepette, és kitartottak az Isten mellett. Tehát ugye ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a megváltás terve teljesen végbe fog menni, és nem áll meg azon a ponton, hogy most akkor újra már közösségben vagyunk az Istennel, hanem mondom, Jelenések könyve későbbi fejezeteiből látszik, hogy az Isten királyi széke is itt lesz ezen a bolygón, azon az egyetlen helyen, ahol a menny angyalai egyharmadát kivéve fellázadtunk az Isten ellen. Tehát ez egy csodálatos dolog, és ez az Isten jelleme ilyen. Az Isten jelleme ilyen, és ezért is hálát adhatunk, hogy nem elég az, hogy újra szemtől szembe láthatjuk az Istent, újra élő kapcsolatban lehetünk, most is lehetünk vele élő kapcsolatban, de szemtől szembe nem tudjuk látni, mert azt nem viselnénk el, de ez is helyreáll, sőt, ráadásul még az Isten királyi széke is itt lesz, és még meg is dicsőítetik ez az egyetlen szennyfoltja a teremtésnek, ahol fellázadtak ellene. Tehát az Isten ilyen, ugye ő nem úgy reagál arra, hogy majd, ha bizonyítasz pár millió éven keresztül, akkor majd talán jöhetsz előrébb egy sorral. Tehát egyszerűen ezért is hálát adhatunk. Na természetesen nagyon sok mindent lehetne mondani, de amit még említenék, hogy ugye ha már itt a teljes helyreállításról szó volt, milyen úgymond apró, kisebb feltételei vannak ennek. Milyen feltételek mellett tud az Isten minket teljesen helyreállítani? Gondoljuk meg abból a nézőpontból, amilyen a 24 vénnek a nézőpontja. A 24 vén az már ugye szemtől szemben látja az Istent, ott már nincs semmiféle akadály, és hogyha a 24 vénnek a nézőpontját nézem, akkor nekik az a legfontosabb, hogy egy közvetlen kapcsolatban lehetnek az Istennel. Azzal az Istennel, aki őket is megváltotta. Tehát ez, ugye a helyreállításunknak, a teljes helyreállításunknak az egyik legfontosabb lépés az, hogy helyreálljon már itt ezen a földön is az, hogy a lehető legszorosabb kapcsolatban legyek az Istennel. Ezért is hálát adhatunk, hogy egyáltalán van lehetőségem az Istennel kapcsolatba kerülni? Hát persze. Mert tudnélik, enélkül a helyreállításom nem menne. Tehát egyáltalán lehetséges az, hogy az Istennel kapcsolatba kerülhetek. Most a Zsoltárokat lapozzuk fel, és a 42. és a Zsoltárok között fogunk most néhány igeverset megnézni, aztán majd ugrunk egy hatalmasat, és ugye ezekből az úgynevezett természetes dolgokból, hát eddig sem biztos, hogy mindegyik olyan természetes volt, hogy miért adhatok hálát, majd elmegyünk hirtelen a dombokról a Mount Everestnek a tetejére, ugye, és majd a közben lévő fokozatok arról délután beszélgethetünk. A 42. Zsoltárból, tehát a 42. Zsoltárból olvasnám a következőket. Ez amúgy egy nem hosszú Zsoltár, és ugye itt ki is fejezi a Zsoltáros, hogy ő hogyan vágyakozik Istenre. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten, ez a második vers. Szomjózik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el, és jelenhetek meg Isten előtt? Könyhulatás volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nekem, hol van a te Istened? Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam azelőtt, és újongó örömmel és hálaadással vezettem őket az ünneplő sokaságot az Isten házáig. Tehát ugye itt az Istennel való élő kapcsolatról beszél, úgyhogy egy olyan helyzetben van, amikor ezt az élő kapcsolatot ugye fenyegetik, miért is fenyegetik? Ugye ez Dávidnak a Zsoltára, miért is fenyegetik ezt az élő kapcsolatot? Hát éppen azok fenyegetik, akik az ő gyermekei. És ugye visszaemlékezik ekkor azokra az időkre, amikor még nem tette meg Dávid azt a nagy ballépést, aminek a következtében az Isten megengedte azt, hogy a saját gyerekei is ellene forduljanak. És visszaemlékezik arra, hogy amikor még örömmel vezette az újongó sokaságot az Isten házáig. Olyan, mint amikor mi ugye benne vagyunk valamilyen helytelen dologban, és visszaemlékszem arra, hogy de jó volt akkor, amikor töretlen volt a kapcsolatom az Istennel. Vagy mondhatnék közelebb itt, de jó volt akkor, amikor első szeretetben voltam, ugye. Amikor minden könnyű volt, és szinte repült az ember a föld fölött. Az Isten miért engedi meg ezt, hogy ezekre visszaemlékezzem? És Dávidnál is miért engedte meg? Sőt, nem tartotta helytelennek, hogy visszaemlékszik ezekre. Hogy ezáltal erőt nyeljen ahhoz, hogy újra ezekben a tapasztalatokban részesüljön. Hogy győzhessen az éppen meglévő nehézségek fölött. Tehát ebben a Zsoltárban ugye ő felmagasztalja azt a lehetőséget, hogy az Istennel élő kapcsolatban tud lenni. Ugye ez az élő kapcsolat, ez azonban csak mikor működik? Mi az, ami akadályát jelenti annak, hogy az Isten és közöttem élő kapcsolat legyen? Hát igen, az ego, hát akkor sose ez közöttünk élő kapcsolat. Hát miért az egómat, azt így fogom és kiveszem, és akkor ott az egóm, itt meg vagyok én. Pontosítsunk egy kicsit. Igen, az egóm. Az egóm, amikor érvényre jut az akarata, ugye? Tehát amikor az önző énemnek az akaratának engedek, amikor az önző énem felé jövő késztetéseknek engedek, vagy ahogy a Biblia fogalmazza, a természetemnek engedek. Tehát magyarul bűnt követek el. Amikor valami önző cselekedetet követek el. Vagy éppen valami önzetlen dolgot nem teszek meg, holott a hatalmamban lenne. És minden adott ahhoz, hogy megtegyem, de mégis én azt mondom, hogy nekem kényelmesebb, ha nem teszem meg, mert sokkal jobb az, hogy otthon elheverek az ágyon, és nem csinálok semmit. Mint hogy most vállalok nehézségeket, és valamit csinálok. Tehát így is lehet ugye az egónak engedni. Tehát ugye a másik dolog, amiért valóban hálát adhatok, hogy van lehetőségem a bűneimet rendezni. Ugye most 51. Zsoltár, ugye mindenki számára ismerős. Hogy hangzik az, hogy de más zsoltárokban is előjönnek ezek, hogy amíg Dávid nem rendezte a bűneit, addig mit érzett ő? Mit tapasztalt meg? Igen. Hogy még az egészsége is ráment, ugye. Még fizikai tünetei is voltak amiatt, hogy ő a bűnt azt úgy megtartotta magának, nem rendezte el. Hát mit gondoltok a házasság törése után, miért kellett egy év, mire az Isten elküldte Nátán prófétát Dávidhoz? Hát nem azért kellett egy év, mert az Isten egy évig gondolkodott rajta, hogy most helyes volt vagy nem, mert ezt a Dávidnak is pillanatok alatt látnia kellett, hogy ez nem volt helyes. Hát ő az Isten hűséges embere volt, és egy tanult ember volt. Az is, úgy értem a tanult embert, az Isten igéjéből is tanult ember. És miért kellett mégis az Istennek várni egy évet, hogy elküldjen Nátánt? Igen. Mert az Isten nem úgy várt egy évet, ahogy sokszor az ember, hogy így. Ugye? Mert mi sokszor úgy várunk egy évet, hogy így, aztán majd történik valami. Hanem úgy várt az Isten egy évet, hogy a Szent Lélek nyilvánvalóan működött Dávidban, amennyire Dávid engedte ezt a működést. És valószínűleg ez az egy év kellett arra, hogy Dávidot kinyissa annyira, hogy amikor Nátán hozzámegy, akkor ne ez legyen a válasz, hogy vegyétek a fejét. Király volt, nem? Volt pallós joga, hogy úgy fogalmazott, tehát megtehette volna. De kellett hozzá egy év, hogy eljusson Dávid abban a lelki állapotban, nem magától, nem egyedül, de Dávid is kellett hozzá valamennyire, hogy egyáltalán szóba álljon egy helyreigazítással. Tehát annak azért is hálát adhatok, mert egyáltalán van módom bűnt rendezni. És azért is hálát adhatok, mert van módom a bűnökből kigyógyulni. Tehát nem csak rendezni a bűneimet, hanem van módom ezekből kigyógyulni is. És akkor itt egy hatalmas ugrást teszünk, mert most rengeteg dologról lehetne még beszélni. Lehetne beszélni arról, hogy nehéz helyzetekben lévő szabadításért háladás. Na ez nagyon sok van a Bibliában ilyen. De szerintem a mi életünkben is. És most ugrok egy hatalmasat, tehát ezek a dombokon jártunk, ugye ilyen magától értetődő természetes dolgok, de nem olyan természetesek, mert időnként elfelejtkezünk róla. Mert ha nem felejtkeznék el róla, akkor az életem az kis túlzással szüntelen hálaadásból állna. Ugorjunk egy hatalmasat, és amit elővehettem volna az öröm és a hálaszavak kapcsolatával kapcsolatban, az az apostolok cselekedete 4. illetve 5. fejezete, hogy miért is van még okom hálát adni. Ugyanis ez nagyon érdekes dolog, ugyanis ezt nagyon kevésszel gondolná az ember, hogy az Istenért való szenvedésben való részesülésért is hálát lehet adni. Hol találkozunk ezzel apostolok cselekedetében? Emlékeztek arra, hogy ugye mit akart a főtanást csinálni az apostolokkal, amikor ők még mindig Jézus nevében tanítottak, és egyszer már figyelmeztették őket, ugye 4. fejezet, hogy ne tanítsanak ebben a névben, de hát ők nem engedtek, meg is mondták, hogy mit mondtak? Hogy Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek. És ezek után természetes következményük újra ott találtattak a templomban, és újra a megváltás öröm híréről szóltak. Újra arról szóltak, hogy kicsoda Krisztus, és hogyan lehet abban az örömben részesülni, amiben ők is. Hogy feltárul előttük, kinyílik előttük az örök életnek a reménysége és valósága. Hiszen emlékeztek korábbról, amikor válságokon ment keresztül a kis keresztény gyülekezet, ugye amikor még Krisztus is közöttük volt egy ilyen galileai válság, ugye? Amikor Krisztust királlyá akarták tenni, de Krisztus nem engedett ennek. És akkor sokan elmentek, elhagyták Krisztust. És akkor megkérdezte Krisztus a tanítványokat, hogy ti is el akartok menni, és mit mondott Péter? Nyilvánvalóan nem csak ő, hanem a tanítványok nevében, csak olyan gyorsan szólt. Hová mehetnénk? Az örök élet beszéde van te nálad. Ugye tehát őket minden nehézség ellenére ez a masszív forgony, ez ott tartotta Krisztus mellett, hogy az örök életnek beszéde van te nálad. És amikor ezek az apostolok immáron ugye a Szentlélek megnyugodott rajtuk, ugye akkor nem engedtek a Sanhedrin neme tanácsának, hogy most már ne szóljanak többet ebben a névben, és az apostolok cselekedete 5. fejezeténél nyissuk ki a Bibliánkat, tehát apostolok cselekedete 5. fejezet, mindjárt oda jutok én is, és innen a következőket olvasom. Nem olvasom el most az egészet, ugye, hanem csak a 38. verstől néhány verset. Mostanra nézve is mondom nektek, ugye ez egy ismert zsidó tanító volt, aki intette a főtanácsot, hogy álljatok el ez emberektől, és hagyjatok békét nekik, mert ha emberektől van a tanács, akkor vagy a dolog, akkor semmivé lesz. Ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt, nehogy esetleg Isten ellen harcolóknak is találtassatok. Engedtek azért neki, mármint Gamálielnek, és miután előszólították az apostolokat, hát legalább odaeljutottak, már nem ölték meg őket, megveretvén megparancsolták, hogy Jézus nevében ne szóljanak, és elbocsájtották őket. És nézzetek meg, milyen érdekes a 41. vers. Ők annak okáért örömmel mentek el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal illetessenek. Hát most ugye az öröm és a hála szavak azok ugyanonnan erednek, tehát ők gyakorlatilag hálát adtak azért, hogy az Isten nevéért szenvedhetnek. Na most nem tudom, mert adtunk már hálát azért, hogy nehézségek közé kerültünk, és nem azért kerültünk nehézségek közé, mert rossz utat választottunk, és az Isten megengedte a bűn bizonyos következményének a beérését, hanem azért, mert éppen ellenkezőleg kitartottunk az Isten igazsága mellett, és ezért kerültünk nehézségek közé, és vajon hálát adtunk-e az Istennek ezért, hogy szenvedhetünk ő érte. Mert pedig itt pont erről szól, hogy ők hálát adtak, örömmel mentek el. Tehát nem úgy mentek el a főtanácsára, hogy lehajtották a fejüket, és egymás között beszélgettek, hogy miért ért minket ez a nagy nyomorúság, hogy így megvertek minket, pedig mi csak jót akartunk. Tehát nem sajnálattal mentek el, meg önsajnálkozással, hanem örömmel mentek el, hogy az Isten nevéért szenvedhettek. Van ilyen Máté evangélium a 5. fejezetében is? Bizony, bizony, bizony. Ugye a boldog mondásokban. Ugye emlékeztek, hogy mitől is lehet boldog az ember? A háborúságot szenved az igazságért. Boldogok vagytok, mondja az ige nekünk. Na most ez a boldogságnak, ez az örömnek, a hálának egy, most már tényleg monteveresti magaslata, amikor ugye hirtelen dombokról felmentünk a legmagasabb hegycsúcsra, amikor hálát adunk azért, boldogok vagyunk, örömteliek vagyunk azért, mert az Isten nevéért szenvedhetünk. Mert ugyanis meg is indokolja, hogy hát így cselekedtek azokkal is, akik előttetek voltak. Ugye, mert mindenkoron így cselekednek azokkal, akik az Istent követik. Hát zászlóként csak még egy utolsó gondolatébresztő, és nem az, hogy most felsorok itt még 20 dolgot, amiért hálásak lehetünk, azt majd délután mondjátok ti, meg én is mondok néhányat, hanem érdemes elgondolkozni azon, hogyha már itt a nehézségeket említettük, hogy vajon, ha nincsenek nehézségek az életünkben, ezt nem úgy értem, hogy nincsenek minden nap, minden percében. Mert az Isten is tudja, hogy a mi teherbíró képességünk az véges. Tehát nem úgy működik az Isten, hogy most akkor, na te követed az Istent, és akkor most az elkövetkező 5 évben minden napra jut néhány ilyen hegyomlásnyi nehézség az életedbe. Tehát ezt tudja nagyon jól, hogy ezt még a legmasszívabban megalapozott emberek is nagyon nehezen hordoznák el. De azért, ha hosszú ideig nincs semmi nehézség az életünkben, akkor mi kell, hogy felvetődjön bennünk? Hogy jó helyen állunk-e? Tehát, hogy nem tévedtem esetleg a széles útra? És esetleg nem annak az örömeit aratom most le éppen? Mert ugye a Filippi 4:4 azt mondta, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Tehát ez ilyen végső ilyen tanács, hogy azt vizsgáljuk meg, tartsunk önvizsgálatot. Hogyha valóban évek óta minden napfényesen megy az életünkbe, akkor ne azt csináljuk persze, hogy aláaknázzuk az életünk valamilyen alaposzlopát. Na végre, most már nehézségek vannak. Hanem nézzük meg, hogy nem azért van ez a napfény, hogy senki nem ellenkezik velünk, senki nem támaszt velünk szemben nehézségeket, hogy nem azért van ez, mert a széles úton járok a többiekkel, mert az ige azért óv minket attól, és ezt így fogalmazza meg, hogy a világ szereti azt, ami az övé. Tehát erre vigyázzunk, és ezzel zárnám a mai alkalmat, hogy nehogy az legyen az örömforrásunknak az eredete, hogy a világ szereti azt, ami az övé. Tehát vigyázzunk arra, hogy örömet valóban csak az Úrban, az Úrral járva szerezzünk. És ezt kívánom mindannyiunknak, hogy amikor nagy nehézségek közepette vagyunk, akkor nézzük meg, hogy a nehézségeket mi okoztuk-e rossz döntéseinkkel, ha nem, akkor adjunk hálát érte. Ha nem tudunk hálát adni, tehát az még mindig sokkal jobb, hogy kimondom, hogy Uram, én ezért nem tudok hálás lenni, ez megvisel engem. Mint az, hogy képmutató módon kimondom, hogy hálás vagyok, és közben belülről meg majd szétrobbanok, hogy miért van ez rajtam. Tehát legyek őszinte, és vizsgáljam meg magam őszintén, és ha a nehézségek amiatt vannak, hogy az Isten útján járok, és emiatt tapasztalok ellenkezést, meg nem értést, félretevést, stb., akkor adjak hálát. Ha nem tudok hálát adni, akkor mondjam meg azt is az Istennek. Hiszen az apa is megmondta azt, hogy hiszek, Uram, és akkora hitem van, mint a Monteverest, hanem úgy folytatta, hogy légy segítségül az én hitetlenségemnek. Tehát ezt kívánom mindannyiunknak, hogy adjunk hálát a legapróbb dolgokért is, amiért hálát adhatunk, de ugyanakkor legyünk őszinték. Tehát ne úgy adjunk hálát, hogy tudom, hogy hálát kell adni, és ezért hálát adok, és valójában nem tudok. Hanem legyek őszinte, és mondjam meg azt az Istennek, hogy Uram, én tudom, értelemmel felfogom, hogy ezért hálásnak kéne lenni, de nem tudok még hálás lenni, te segíts és munkád ez bennem. És ezt kívánom, hogy amikor nehézség közepette vagyunk, akkor ne kedvetlenedjünk el, hanem valóban adjunk hálát azért, amiért hálát tudunk adni, és amiért nem tudunk, de kéne, ott kérjük az Úr segítségét. Ámen. Mennyi édes atyánk, teremtő Istenünk! Hálásan köszönjük néked, hogy te a Bibliából is, de az életünkből, a mi egyéni életünkből is tanítasz minket arra, hogy mennyi minden van, amiért hálával tartozunk nekünk, neked. Urunk Istenünk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy soha el ne felejtkezzünk erről. Ne legyünk olyanok, mint a 10 leprás közül az a 9, amelyik bár ugyanúgy meggyógyult, mint az az egyetlen, aki hálát adott a gyógyításért, a 9 nem adott hálát. Add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy a hála gazdagon legyen jelen az életünkben is. Ne tartozzunk a 9 meggyógyított leprás közé. De ne legyünk olyanok sem, mint Simon, aki bár meghívta az Urat az ő házába, de nem tanúsította azt a hálaadást, amit Mária tanúsított. Add meg nekünk azt a kegyelmet, Úrunk Istenünk, hogy az örömteli boldog életünk egy hálás örömteli boldog élet legyen, hogy valóban szüntelen adjunk hálát mindazokért a jó dolgokért, amelyeket tőled kapunk. És Úrunk Istenünk, munkálja mi szívünkben azért is, hogy amit esetleg nem értünk a te gondviselésedből, akár személyes életünkben, azt tegyük le a kereszt lábához, tegyük le a te kezeidbe, és hagyjuk is ott. Ne emészszen meg minket az, hogy azon az egy vagy néhány dolgon gondolkodunk, ami az életünkben rejtély a te gondviselésed felől, hanem bízunk abban, aki megígérte, hogy aki az ő egyszülött fiát mindnyájunkért odaadta, mi módon ne adna mindent minékünk vele együtt. Köszönjük néked, hogy kérhetjük tőled ezt, hogy a hálás lelkületet, az örömteli lelkületet támaszd fel a mi szívünkben, hogy tényleg a kívülvalók iránt is, de akár bent a gyülekezetben lévő testvéreink irányába is valóban egy vonzó, örömteli keresztény életet élhessünk. Hogy ez a jó példa aztán erőt és bátorságot adjon másoknak is, és mások is ezen az úton járhassanak. Hogy valóban jó legyen ide betérni, és ne csak az Isten igazságáért legyen jó, hanem azért, mert ez a közösség is egy boldog, örömteli keresztény közösség. Ezt munkáld a mi szívünkben, és köszönjük néked, hogy kérhettük ezt tőled. Ámen.